McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores! Nate McKinnon! Game tie!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 2024-es NHL alapszakasz véghajrájában. Itt vagyunk újra, hogy átbeszéljük, miért nem akar senki keleten play-offba jutni, miért nem való a ligában Matt Rempe, vagy hogy egyáltalán van-e értelme az NHL salary cap-nek. Ez a Crosscheck 71. adása, én Jalin Szabolcs vagyok, és itt van velem Szarka András és Palotai Barnabás. Hát szerbusztok srácok, hogyan tetszett nektek a hajnali New Jersey Devils, New York Rangers meccs kezdete?
Hát szervusztok! Hát igazából amúgy tetszett, mert ez most legalább elvette az esélyét annak Matt Rempe elől, hogy már is, hát hogy is mondjam, valakin vendettát vegyen, és itt akkor egyből egymásnak lehetett feszülni, ugye ennek az volt az előélete, még így a legutolsó mérkőzés után, hogy hát akkor tulajdonképpen Rempe McDermiddel hát nem vállalkozott semmire, és ezt McDermid akkor megjegyeztem. Mondjuk azt egyébként hozzáteszem, hogy azt akkor, hát hogy mondjam, szóval épésszel fel lehetett fogni, hogy Rempe, akinek kb. A lyukadás szélén állt a koponyája, abban miért nem ment bele, hogyha jól rémlik, akkor volt elég rossz állapotban ott ilyen monoklival meg mindennel felvértezve, de eleve ugye ezek a Devils elleni mérkőzések neki igencsak hát eseménydúsan teltek, de hát összességében azért mégis itt ugye mint Rempe jelenségről akarunk beszélni, hát abban a problémám azért az mégiscsak az, hogy először még amikor pont Barnával közvetítettük a kinti mérkőzésüket, amit ugye a MetLife-ban játszottak az Islanders-szel, és akkor életében először játszott a NHL meccsen, és akkor pont azt beszéltük, hogy hát lehet, hogy még az sem kizárt, hogy egy mérkőzése lesz a ligában, mert hogy ugye még az AHL-ben sem annyira ügyes, és hát aztán megtalálták a szerepét, csak ez a szerep ez nem való ide. Tehát ez ténylegesen rohadt veszélyes, és a srác jelen pillanatban nem jégkorongozni tud, hanem csak korcsolyával a lábán ütlegel.
Sziasztok! Egyébként szerintem is érdemes ketté választani ezt a ma hajnali történetet, meg azt, hogy kicsoda is Matt Rempe, meg hogy miről szól az ő jelenléte. És egyébként azt nem tudom, hogy láttátok-e, de a meccs után pont McDermid nyilatkozta azt róla, hogy amúgy minden tisztelete a fráci, aki igazából lehet, hogy nem erre lenne hivatott, de ennyit tud, és csak ezzel az egyetlen egy szerepkörrel tud ő az NHL-nek, a NHL mezőnynek a része maradni, és oda tartozni, különben valószínűleg eltűnne a süllyesztőben. Ezt ugye annó már nagyon-nagyon sok, mondjuk 80-as, 90-es évekbeli verő embertől hallottuk utólag, hogy nem ilyen játékosnak indul, de hogy erre volt szükség az adott csapatnál, ő meg akkor fölvette ezt a maszkot, és onnantól hát nem volt visszaút, és most nem Rempit akarom védeni, de például pont McDermid az, aki ilyen szempontból tudja, hogy miről beszél. Az nekem annó például egyáltalán nem tetszett, hogy még az előző meccsön ugye elmenekült McDermid elől, most viszont azért csak kiállt ellene, és annyira nem is maradt alul. Egyébként szerintem innen is látszik, hogy Rempi ezt az ilyen igazi terminátor jelleget, ezt nem olyan rég öltette magára, mert egyébként verekedésben nincs olyan nagy dominanciája, mint mondjuk esetleg a méretéből adódóan ez lehetne, vagy mondjuk azt mennyire tudná kamatoztatni. Ami ma hajnalban történt, hát egyébként vicces, mert 162 kiállítás perc az első harmadban az NHL rekord, de hogy itt nyilván azért az edzők ezt tulajdonképpen előre eldöntötték az, hogy kiket állítottak oda a kezdőbulihoz, úgyhogy...
Hát és bocs, de az edzők maguk is gyakorlatilag majdhogy nem ott a plexi mögül. Hát Travis Green egészen közel hajolva magyarázott, tehát hogy azért ez egy eléggé feszült mérkőzés kezdés volt, még köztük is.
Ugyanez volt annó, nem is tudom hány éve a Vancouver-Calgary meccsen, ami szintén egy már nem is tudom milyen játékosnak, talán az volt élete első meccse, és azon kívül volt még egy, és rögtön azzal kezdődött az NHL-es pályafutása, hogy akkor egy jó lányról, és ott is azért az edzők nagyon hevesen magyaráztak egymásnak, talán Hartley volt és Tortorella, de ez, ebben most nem vagyok biztos. Szóval vannak ilyenek.
Vannak ilyen palánydöngetés is talán.
Persze, úgyhogy tehát ezt az edzők nagyjából tényleg eldöntötték a játékosok helyett, hogy ez lesz. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a videót, hogy közben a TNT stúdiójában hogy élték meg az elemzők, ugye ott volt Lundqvist, ott volt Enzon Carter, és már Lundqvistet mutatják az elejétől kezdve, és pontosan tudja Lundqvist, hogy mi fog történni. És aztán meg is történt, úgyhogy én a játékosokat ilyen szempontból nem marasztalnám el, ők azért lettek felküldve a bulihoz, hogy verjék agyon egymást, és azt is lehetett tudni, hogy mint mondjuk a UFC-ben van, hogy van egy főmérkőzés, és van mellette még négy ilyen felvezető, hát nyilván a főmeccs volt a Rampy McDermid ellen, a többiek meg jól agyon verték egymást.
Igen, de azért tehát értem azt, amit mondasz Barna, meg amit McDermid mond, bár szerintem McDermid egy picit túlságosan gáláns ebbe az esetben, mert ő még akkor is valamennyire védte Rampyt, amikor nem állt ki vele, akkor hasonló szavakkal élt, hogy jó, oké, amúgy nagyjából tisztelte eddig, amit csinált, mert hogy beleállt komoly verekedésekbe, de hogy az nem volt annyira szép, de talán megérti, és akkor most megint egy kicsit ilyen megértően állt Rampyhez, de hát ugye miért volt ez az egész, és akkor arról is beszéljünk, ami viszont óriási probléma, hogy egyrészt ugye Bastiannak adta ki a élete első igazán komoly nagy ütközését, amire semmi szükség nem volt, és Bastian azóta is sérült listán van. Aztán pedig, amikor már ennek következménye is lett, az szintén a Devils ellen történt, az igen, Tyler ellen az a nagy könyökös. Ott kapott 4 meccset. Tehát itt olyan vonzata is van ennek, hogy nem csak oké, néha bunyózunk egyet, hanem hogy közveszélyes. És nekem ezzel van problémám, nem azzal, hogy van egy újabb verekedő a ligában, legyen fölem, lehet minden csapatban 4. Az nem érdekel, addig, amíg megtalálja a maga emberét, és ők ketten egymás között ezt lejátszák, és nem nincsenek olyan következménye, hogy attól kell rettegni, hogy a saját csapatod, amikor ezzel a csapat ellen játszik, akkor ki fog megdöbleni. Mert egyébként ezt mondtam valamelyik meccsünk előtt Andrisnak, akkor, amikor a következő mérkőzés a Leafs ellen volt, hogy figyelnek, hogy meg fog valaki sérülni, meg is történt, Liubushkinnak egy akkorát adott, amit még a, tehát valahol így a kapu túlsó vasától indult el, és végignézte Liubushkint, a chargingnak egy tökéletes példája, és lebontotta. Szóval hogy itt ez a probléma, hogy egy olyan óriási nagy torony van a jégen, aki saját magát nem tudja kontrollálni, sem fejben, sem pedig a mozdulatait, mert ez egy óriási ember, aki tényleg eszméletlenül veszélyes a jégen. És ráadásul ez még párosul azzal, hogy nem fogja fel a következményeket, nem tudja, hogy ennek mi lehet a következménye, ez világosan látszik. És több mint valószínű, hogy ezért is történt ez a ma hajnali, mert hogyha nem ez lenne, nem lenne előzmény, nem sérített volna le csak a New Jersey Devilsből a két játékost, akkor valószínű, hogy csak McDermid megint megtalálja és lerendezik egymás között, de itt már egy kicsit komolyabb volt a tét. És hogy erre mi szükség van, hogy ezt a Rangers miért nem fogja fel, hogy itt ez már egy kicsit sok. Tehát,
hát a Rangers azért nem fogja fel, mert abból a 14 meccsből, ami Matt Rampy játszott, 11-et megnyertek.
És szerintem egyébként ez fontos kihangsúlyozni most mindamellett, hogy Rampynek itt a Szabi által felemlegetett Devils elleni mérkőzésein összességében van 5 perc, 3 másodperc jégideje 3 meccsen, 47 kiállítási perce és ugye 3 kiállítása, végleges. Szóval itt ugye nem a Rangersnek kell ebben lépnie, hanem a ligának, és szerintem amit fontos nyilván kihangsúlyoznunk, hogy nekünk a fintorgásunk oka az nem az, hogy mi a jégkorongnak a fizikális jellegét nem szeretnénk, vagy adott esetben azt várjuk, hogy ne legyen mondjuk egy fair küzdelem, vagy hogy ezt tiltsák be, vagy hogy ne legyen ütközés, mert nyilván most az a jégkorong szerves része, és amiatt is szeretjük mindannyian. Itt a probléma az azzal van, és nekem mindig ez a gondom, egyébként még akár olyan ütközéssel is van gondom, ami szabályosnak minősül, és én nekem erre a tételmondatom az, hogy ami fejre megy, még akár szabályosnak is ítélik, annak túl nagy az életre a hozadéka, vagy a tétje, hogy azt érdemes legyen bevállalni. Ne vegyék ki az ütközéseket, de a fejre menőeket szerintem mindenképpen nagyon védeni kéne, mert itt ez az van, hogy jó, akkor a játékosok hokiznak, és mondok valamit 37-38 éves korukig, addig úgy oké, okay, addig nem nagyon jön ki ez belőlük, bár most szegény Bastien biztos másként gondolkozik, vagy bárki, aki mondjuk egy ilyen fejsérülés ér, és aztán utána majd, amikor nem tudom én, 50 éves korában elfelejti a dolgokat, vagy kiesik a kezéből bármi, mert, tehát hogy minden ugye onnan indul, mert annyi ütést kapott, hát az már nem vicces, csak az már a ligát nem is nagyon érdekli, gondolom. És nekem ez a gondom, hogy még tavaly volt például egy közvetítésünk, ha jól emlékszem, akkor amúgy Szabival voltam, amikor Truba, jó madarunk, ugye ott volt egyébként ezen az első bunyón most a jégem, és őt is kiállították, de így legalább szemtől szemben állt a maga párjával, de azért ő azért nem megy a szomszédba azért, hogy mondjuk alattomos legyen. A keménységgel nyilván nincs baj, és akkor például a Timo Mayert ütközte le úgy, hogy Mayernek ugye lent volt a feje, és akkor ugye ez volt a mondás, hogy hát lent van a feje, akkor szabad célpont. Csak aztán utána ezzel a játékossal mondjuk 20 év múlva mi lesz? Abba belegondol-e bárki? Igen, és nekem ez a gondom, és azt például meg se büntették, és maga Mayer mondta, hogy hát ja, persze, miért is büntették volna, hát itt ő hibázott. Ja, csak azt mondom, hogy ennek azért az egészségügyi szempontból túl nagy tétje van a későbbiekben, és ez azért ahhoz képest mégiscsak egy sport, hogy nem tudom én milyen ezzel járó következményekkel éljél az öregkorodban.
Igen, az eset az eléggé megosztó volt, mert ugye ott abban benne van az, hogy valóban Mayer azt mondta, hogy ő is hibázott, és akkor ezt is sokan kiemelték, ez egy tanító jelleggel szerintem, hogy legyen érdemes, ha fenn van mindig a feje az embernek, és tudja azt, hogy ki van a jégen, és hogy merre megy. A másik pedig az, hogy a Trubel ettől függetlenül nem kellett volna ott abban a pillanatban olyan erővel leütköznie, mert igen, amit te mondasz, hogy ennek vannak következményei, nem csak az, hogy kemény vagy. De is visszatérve, igen, ez nagyon fontos még, tehát hogy engem leginkább a jelenség zavart az, hogy amikor megjelent Rempe, akkor ezt mindenki kihasználta, mert ugye évek óta megy már az a narratíva, hogy eltunyul a liga, nincsenek olyan kemény játékosok, és akkor vegyük ki majd, vannak ilyenek is, hogy vegyük ki a verekedést is, és hogy mi lesz az NHL-lel hosszú távon, és kihasználták azt sokan újságírók közül, és sokan itt a insiderek közül, meg mindenki, ugye a közvélemény, hogy megjelent Rempe, és hogy jaj, igen, milyen kemény a NHL ismét, hogy de jó, és akkor nem tudok más szebb kifejezés használni, agyon szopkodták Rempét. De már akkor látszott, hogy ebből baj lesz. Tehát, hogy nem csak az van, hogy ő verekedik, hanem az, hogy kontrollálatlan, és egyértelműen életveszélye játéka. És ez egészen addig tartott, amikor valóban megtörtént a baj. Ugye kezdődött Bastiana, de utána az Igentalernél már egy olyan ütközés volt, amikor nem lehetett eltusolni az, hogy ne legyen belőle ténylegesen eltiltás. Nyilván azóta kussolnak Rempével kapcsolatban, azóta nincs az, hogy de jó, hogy megjelent a ligába, csak hogy próbáljuk már ezt a kettőt egy kicsit külön választani, hogy nem attól lesz kemény a zenése, hogy van egy ilyen ork, hanem mondjuk attól, hogyha később egyre több Matthew Tkachuk lesz a ligába, akinek szintén megvannak a parasságai, de neki a játékának az alapja az, hogy kőkemény a jég minden szegletében, minden egyes szituációban, és mondjuk nem az az elsődleges célja, hogy lesérítsen bárkit, vagy hogy agyonverjen bárkit. Na mindegy, na nekem jó, ez volt a
sor. De hogy kerülünk oda, hogy ez a Rangers felelőssége? Tehát azt, szerintem mindenki tudja róla, hogy messze nem áll közel a szívemhez a Ranger, sőt...
Ja nem hát oké, lehet, aztán... hogy ezt rosszul fogalmaztam, nyilván nem csak az ő felelősségük, meg nem, ők nem fogják emiatt.
Semennyire nem a Rangers felelőssége. Most egyrészt, ha már ott van, tehát egy csapat kultúráról is tudunk beszélni, és már említettétek Trubát, a Truba az egyik legnagyobb sútyerák az egész ligában, akinek a mozdulatain tényleg lehet látni, hogy nagyon sokszor arra megy, hogy sérülést okozzon. Nyilván ugyanez a csapat nem lesz ilyen szempontból képmutató, hogy majd ők maguk megrendszabályozzák Rempét, és hát nem is az ő feladatuk lenne.
Szerintem. Ezzel egyetértek, tehát oké, rendben van, nekem tényleg ez nem tetszett, hogy a hokis közvéleményre ráugrott, hogy itt van, tessék, nesztek, kemény az NHL, nem. Nem ettől lesz kemény az NHL, de ezt mondom, ez csak az a saját véleményem.
Igen, hát az a baj, hogy a liga most ezt tök jó ki tudta rakni a kirakatba, mert nyilván egy olyan átlag sport szeretőt azzal lehet bevonzani, mint potenciális néző, meg fogyasztó, hogy az ilyeneket telerakod a netet, és akkor látni fogja, hú, de jött, mészárolják egymást az emberek, és erre Rempi szerintem, hogy tökéletesen alkalmas reklámarc volt az elmúlt másfél hónapban. Egyébként én nagyon remélem, hogy ennek mondjuk záros határidőn belül vége lesz, mert tényleg azért benne van a pakliban, hogy hát most mit nevezünk nagyobb bajnak, hogy hát ugye Bastian azóta se játszott azért. Nem szeretném, hogy ennél nagyobb baj történjen bárkivel is.
Én még nektek felhoztam ezt a példát, és szerintem ez pontosan elég erre, hogy körbeírja és leírja ezt a helyzetet, hogy amikor legutóbb mondjuk egy hasonlóan óriási termetű, de egyébként hokihoz nem igazán értő ember ugyanezt csinálta, annak az lett a vége, hogy egy 24 éves Crosby majdnem visszavonult. Amikor Davis Tackle lebontotta, és utána igazából egy óriási nagy szerencse volt, hogy megtaláltak egy olyan professzort, aki rájött arra, hogy ez nem egy rászkódás, hanem igen, más jellegű sérülés, és utána összeszedték, és azóta is ott van, és a 19. szezonját zárja úgy, hogy pont per meccs, amivel beéri Gretzkyt. Na mindegy, úgyhogy reméljük, hogy az ő esetében nem jutunk el eddig, csak szerintem ez... Én is örülnék, hogyha egy kicsit úgy reálisabban szólna hozzá a közvélemény és kezelni ezt a helyzetet, mert most is tök jó volt látni, hogy volt egy ilyen meccs, és akkor ja, színesíti a dolgokat, hogy azzal kezdődik egy mérkőzés, hogy bedobják a korongot, és van 5 verekedés, csak hát ugye ennek volt egy előzménye. Na mindegy.
Igen, ennek a része gyakorlatilag a kifutása a mai, az volt a legtisztább ebben a sztoriában.
Az teljesen rendben volt. Ez okés, szóval legyen így, csak ja, nem mindegy, hogy mi okozza ezt.
Igen.
De akkor menjünk szerintem inkább most már az aktualitás felé, mert hogy itt vagyunk az alapszakasz tényleg hajrájába, ugye most már nagyon sok csapatnak mindössze 6 meccse, 6-8 meccse van hátra, és az elmúlt hetekben, hát mondjuk nem hetekben, inkább mondjuk egy ilyen másfél-két hónappal ezelőtt úgy tűnt, mintha mind a két divízióba történt volna egy komoly szakadás, és el lehetne azt könyvelni, hogy melyik azok a csapatok, még akár a wildcard pozícióba is, akik ott lesznek a play-offban, de azóta, főleg a cserestop utáni időszakban, és főleg keleten, hát olyan, mintha a kézigránátot egymásnak dobálná 4-5-6 csapat, és senki sem szeretné a play-off szereplést, mert nagyon-nagyon besűrűsödött a mezőny olyannyira, hogy itt szerintem sokak által már a Pittsburgh Penguins, leírt Pittsburgh Penguins is, hát kimutatjuk, hogy odaért, mert 3 pont választja el a Washington Capitals-től, a Washingtonnak van még egy plusz meccse, de ez a két csapat játszani is fog még, a következő meccsük egymás ellen lesz, úgyhogy nagyon-nagyon komoly a verseny, és hát nem csak a wildcard pozícióba, most egyelőre csak a keletről beszéljünk, de ugye a divíziók tekintetében sem dőlt még el sehol semmi. Úgyhogy mire számítottak, és hogy látjátok ezt a véghajrát? Ugye, nyilván a wildcard pozíció egy kicsit izgibb, ott van a Philadelphia, Washington, Detroit, New York Islanders, és én a Pittsburgh-el zárom ezt a sort, mert nem gondolom, hogy a Buffalo már odaérhet. Az a plusz 2 pont, ilyenkor már nagyon sokat számít.
Hát igen, hogyha a Buffalo-t oda veszük, akkor meg a Devils-t is ugye oda kéne.
Hát igen.
De igen, az ott már jelenállás szerint nem tűnik soknak, vagy hát konkrétan kevésnek tűnik, de mégis most már rengeteg, főleg úgy, hogy a Sabresnek meg a Devilsnek van a legtöbb lejátszott meccse. Hát itt a Flyersnek a zuhanása az, ami szerintem így a hát így a legdurvább, mert alapvetően az egész alapszakaszuk során elérték azt, hogy így mindenki szimpátiával nézze őket, hogy az előző ramagy szezont követően milyen remekül össze tudták szedni magukat, és hát úgy tűnt, hogy ez így akkor rendben is lesz, és meg lesz majd a playoffba jutás, de hát itt most rengeteg vereséggel, és most már egyre feszültebb Tortorella is, ugye a sajtótájékoztatóin is megvannak a kis hőzöngései, meg ugye a padnál is, úgyhogy ez tényleg, ahogy mondtad, így egymásnak adogatják ezt a kibiztosított gránátot, és valahogy az az érzésem, hogy így a Flyersnek, meg a Red Wingsnek fog ez valahogy rosszul kijönni, mert valahogy azért az Islandersben például látom azt, hogy úgy egerésznek ott a környéken, hogy meg fogják tudni ragadni az esélyüket, esetleg a rutinjuk miatt, vagy nem is tudom, hogy hol kell ezt keresni, ezt a megoldást, de az nagyon aggasztó, hogy itt a Flyers tényleg az utóbbi időben már csak vöröslik az eredmény sorával. És egyébként, hogyha kikap a Buffalo-tól, akkor egyébként lehet, hogy a Buffalo-t még majd be kell emelni.
Csak itt a három, felírtam ezeket a meccseket, és itt a Philadelphia, Washington, Detroit, ugye nekik van a legtöbb pontjuk. Mind a három csapat játszik egyébként a Buffalo-val, a leghamarabb igen a Philadelphia. Talán a Philly-nél itt a következő három meccsen el is fog ez dőlni, mert akkor játszanak három nem playoff helyen lévő csapat ellen, ugye Buffalo, Columbus és Montreal.
Igen, tehát itt ez most nagyon-nagyon érdekes lesz, de tényleg ott most akkora roncs derbi alakult, hogy én nem tudom, hogy igazán ebben úgy kvázi olyan okosságot én nem tudok mondani, hogy eleve már azt sem értem, hogy a Flyers mitől állt ennyire földbe, vagy mondjuk a Detroit is egyébként nagyon rosszul nézett ki az utóbbi időben. A Capitals-től se vártuk egyébként szerintem azt, hogy egyébként ott legyenek a 8. hely környékén, tehát hogy még a wildcard helyek valamelyikét elfoglalják, mert ott azért Ovechkin úgy tűnt, hogy rájuk telepedik és terpeszkedik azzal a gólrekord üldözéssel. Aztán végül is ez nagyon szép, és ez persze Carberry munkáját is dicséri, hogy ennek ellenére ott vannak, de nem tudom ezt most tényleg megmondani, én így valahogy így a nevető hátrányból jövő csapatokat érzem azt, hogy esetleg előzni tudnak.
Ha visszatekerünk nagyjából, hát sőt, akár mondjuk pontosan egy évet a naptárban, akkor ugyanezen nevettünk akkor is itt a keleti wildcard harcnak a kapcsán, hogy ahelyett, hogy itt a csapatok masszív hajrát nyitottak volna, igazából egymás hibáit próbálták valahogy kihasználni, de igazából annyit hibáztak, hogy sokkal több hiba maradt amúgy is kihasználatlanul, mint kihasználva, és hát ugye ennek volt az ékes példája az, amikor a Pittsburgh kikapott a Blackhawks-tól, és tulajdonképpen ott ment el végül a szezonja, és a Florida itt tudott becsúszni a 8. helyén, aztán ment el végül egészen a döntőig, és hát most ugyanezt láthatjuk, csak több csapata, mert ott azért nagyjából pont így az alapszakasz, hát így ennek a periódusára, amikor mindenkinek ilyen 74-75-76 meccse volt, azért ott már lehetett látni, hogy ott maximum két csapat fog vihaskodni, hát most meg még van 5, és hát szegény Flyers tényleg sajnos belekeveredett ebbe a háborúba azzal, hogy ott most valami igencsak eltört náluk, és mindegy, nem akarok előre szállni, mert majd beszélünk úgyis a cserestopról, de lehet, hogy ott azért a komoly veszteségeket szenvedtek egyrészt, másrészt hát tudjuk, hogy milyen az, amikor egy edző elveszíti az öltözőt, és hogy onnantól kezdve egy folyamat az visszafordíthatatlan, és nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy Tortorella egy 100%-ban megosztó edző. Tehát a játékos az vagy tűzbe megy érte, vagy nem áll vele szóba egészen addig, amíg valamelyik el nem kerül onnan. És ott nagyon úgy néz ki, hogy itt egyre több mindenkit kezd elveszíteni, hát aztán majd lehet, hogy Fedotov megmenti a Flyers szezonját, mert nyilván Hart kiválása óta kapus gondok is vannak ott, de lehet, hogy majd pont az orosz óriás az, aki majd vonal fölött tartja őket, nem tudom. Igazából, ha tippelnem kéne, akkor nem tippelnék, hogy itt ki fog kimaradni, és ki fog bejutni.
Jaj, ezt ebben szerintem egyáltalán bele sem mentünk egyikünk sem. Hál' Istennek. Ilyet tippelés, mert ezt lehetetlen megmondani. Tényleg már az, hogy egy Pittsburgh feljött ide, akiket mindenki temetett már igazából egész szezonban, az nagyjából mindent elmond erről a helyzetről. Ugye itt most említette Tortorellát, hát igen, itt most tegnap adott egy hosszabb sajtótájékoztatót, amit most mindenki osztogat meg a Twitteren, mert most ezt is lehet mutatni, hogy van egy tökös edző. Egyébként tényleg jókat mondott, szóval nincs ezzel semmi gond. Csak
azt tudjátok, hogy mi történt a kezével?
Nem, néztem én is, hogy...
Mert hogy ugye már régóta gipszben volt, meg innen, szóval ez most már egy ilyen javult állapot, de hogy én nem találtam erről semmi infót, szóval innentől ezzel 99%-ban gyanakszom arra, hogy szétütötte a falat valami kétharmad között.
Hát ugye ő arról beszélt, hogy a Flyersnél mindenki nyíltan beszél a másikkal, lehet, hogy nem csak verbális üzenet volt itt a többiek felé, nem tudom. De igen, hát ezt én is figyeltem.
Hát ott egyébként szerintem az, ami nagyon árulkodó, hogy ugye az egész hüvelykúj.
Igen.
Az ugye képzelhető, hogy ott valamit ott szerintem így az ökölbe szorítással nem sikerült, vagy valami, szóval igen, az eléggé testhez álló szerep lenne, hogyha ott beleboxolt volna mondjuk az ajtó félfába.
Hát most ki nem csinált még ilyet, ugye?
Egyébként még itt, hogy beszéljünk mindegyikről. Például ugye már a Washington-t említetted, Andris, de konkrétan ott állnak, hogy a legkevesebb gólt lőtték keleten. De most gyorsan végig szaladok, nem a ligában, mert a Kraken, hát meg a Chicago is egy kicsit szarul áll, de keleten mindenképp 203 gólnál járnak, és mínusz 35-ös gólkülönbség. Egyébként az Islandersnek is mínusz 7 ebben a tekintetben a statisztikája, de hát
27.
Ott van.
Mínusz 27, igen.
Mennyit mondtam?
Mínusz 7-et.
Ja, mínusz 27, igen.
De a Flyersnek is mínusz 17, szóval itt ez tényleg
hát, rossz. Óriási verseny.
Ez tényleg rossz derbi. Tehát amikor lerakod a teknősöket a rajtvonalra, úgyhogy seggel előre vannak.
Igen, és még esznek közben egy kis salátát. Úgyhogy a Washingtonnak lesz a következő mérkőzése a Pittsburgh-el, Pittsburghnek is a Washingtonnal, nekik nincs az addig másik meccs. Philadelphia-nak van a legkevesebb, az összes többinek 7 meccse van, mindegyikőjüknek 4 lesz otthon, és hát nagyjából hasonló az erősség is. A Washingtonnak lesz mindössze 3 olyan meccse, amikor jelenleg nem playoff helyen álló csapat ellen küzd, és Detroitnak 4, New York Islandersnek 4, és hát talán ilyen szempontból a Pittsburghnek van a legnehezebb sorsolása, de ott lesz egy Tampa, egy Toronto, Detroit, akikkel nagyok kell majd csatázni, de addig lehet, hogy eldől. Boston, Nashville, ugye Nashville a túloldalt szintén még mindig a playoffért küzd, és hát a legvégén a New York Island, de ez most csak a Pittsburghnek volt a hátralévő menetrendje. Talán itt a New York Islanders van a legjobb pozícióban, ugye nekik Columbus, hát szintén Nashville, New York Rangers, Montreal Rangers, Devils, Pittsburgh. Úgyhogy hát nagyon nehéz tényleg ezt megjósolni, meg nem is nagyon szeretnénk, de érdekes, hogy így alakult ez a keleti hajrá. Ugye a divíziók esetében meg szintén ez a helyzet, mert itt az elején például az Atlantikban rettentően elhúzott a Boston, utána minden a Floridáról szól, de hát a Florida is földbe állt teljesen. És még az is előfordulhat, hogy a hazai jég sem lesz meg nekik, mert ott van a Toronto, akik most kikaptak a Tampától, aki Tampának is rezgett a lét az elmúlt időszakban, úgyhogy szépen áll ez a kelet. Hogyha meg a Metropolitan Divíziót nézzük, akkor a Rangers azért folyamatosan nagyon-nagyon stabil egész szezonban, hát ugye Vetrempe kimás miatt, és Carolina ott van. Hát jelenleg 4 pontra, ugye ezt most csütörtökön délután veszük fel ezt az adást, és egy meccsel többet játszanak, úgyhogy igazából még ott sem dölt el a divízió. Nem tudom, hogy szeretnénk-e esetleg már nyugatra menni, vagy a keleti helyzettel kapcsolatban van-e még bármi észrevételetek?
Hát most ugye majd szombaton Boston, Floridát fogunk közvetíteni, az ugye pont emiatt nagyon pikáns lesz, mert tényleg a Florida az... Volt olyan közvetítésünk, amikor arról beszéltünk, hogy érvelhető, hogy miért a liga éppen legjobb csapata, és ez nem olyan sokkal volt, mondjuk most egy hónapja.
Ez a Lightning elleni derbi volt szerintem.
Aha.
Amikor hát aztán jól ki is kaptak.
Őket a cserestop megette, de erről majd fogom még beszélni. És érdekes, igen, hogy itt van a Boston elleni meccs hétvégén 4 pont a különbség, tehát bőven, és ugye nekik a 60 perces győzelmük több is, mint a Bostonnak, tehát alapvetően simán mehetnének a divízió győzelemért is, de mégis ott van benne a pakliban, hogy akár még a harmadik helyre is visszacsúszhatnak, hiszen a Torontóval is játszanak még, és Torontónak van a legkevesebb lejátszott mérkőzése a 3 csapat közül, úgyhogy érdekes lesz. Barna, esetleg neked még kellethez?
Szerintem amúgy viszonylag letisztult itt a kép, ezek a 4 pontok itt most már szerintem azért soknak tűnnek így, úgyhogy mindenkinek 6-7 meccs van hátra, én már nem várok olyan nagyon nagy ugrálás, főleg azért, mert hogy ugye még azért rengeteg körmeccs van vissza, úgyhogy szerintem a divíziók első 2-3 helye eldőlt, a Metropolitan, hogy a 3. hely az óriási kérdője, de ott is az első 2 nálam fixnek tűnik. Én meg egyébként azt inkább tartom valószínűleg, ha itt bármilyen előzést vizionálunk, hogy a Tampa fogja megelőzni a Torontót, és a Toronto kicsúszik wildcard helyre. Nagyjából ennyi tudok elképzelni.
Köszönjük.
Hát figyelj, ott azért ha valakinek annyi regulation vinnye van, mint a 13. helyen álló New Jersey-nek, akkor ott a tiebreaker, ez nem biztos, hogy segíteni fog neki.
Igazából a Szabi nem is akart tőled kérdezni semmit, Barna.
Ja, nem, semmit nem
akartam. Mehetünk nyugatra, és
akkor
majd
irány nyugat.
Most meghallgatjuk, hogy miért.
Innentől ketten lenyomjuk Andrissal.
Meghallgatjuk, hogy a Winnipeg és a Nashville még éppen miért előzi meg a Colorado-t.
Így van.
Na
szóval,
figyelek.
Mondom.
Figyelek.
Nem, egyébként ezzel nem készültem egy ilyen monológgal, majd csak a végén megkilon kell lehúznom valahogy, de az még lehet, hogy nehezebb is lenne. Minden esetre nyugaton hát úgy alakult, hogy hát a Vegas Golden Knights-nak csak-csak egyre stabilabb a helye a play-offba, úgyhogy én ebbe őket most már nem vettem bele, hanem itt leginkább 3 csapatról érdemes beszélni. Ez is igazából egy héttel ezelőtt csak 2 volt, de most a Nashville megtorpant egy picit. Ugye 3 meccset veszítettek zsinórban, és nekik is 7 meccs van hátra, Los Angeles Kingsnek is 7, és a St. Louis Bluesnak is 7. Itt megint nagyon-nagyon gyorsan érdekes lehet a szituáció, mivel a következő meccse a Nashville-nek és a St. Louis-nak egymás ellen van. Ott 6 pont jelenleg a különbség, de hogyha ott a Blues be tudná húzni ezt a meccset, akkor a fennmaradó vagy a hátralévő 6 meccs az tényleg nagyon izgi lehet a 3-as között. A Los Angeles Kingsnek viszont szerintem nagyon-nagyon könnyű sorsolása van, bár ugye ez sem mindig annyira adott. Ott San Jose, Vancouver, Anaheim, Calgary, Anaheim, Minnesota, Chicago, szóval totál gyászos. Itt az utolsó 7 mérkőzésnek a felhozatal ezeket, majd hogy nem mindegyiket meg kellene nyerniük. Ugye itt 6 olyan csapat van, akik nincsenek jelenleg rájátszás térő helyen. És hát a Nashville, igazából, hogyha legyőzi a St. Louis, ugye fordítsuk meg, hogyha ők szereznek 2 pontot, akkor viszont nekik is gyakorlatilag majd, hogy nem biztos lehet ez a rájátszás, ahogy amúgy ki is nézett az elmúlt 3-4 hétben, amikor talán 1 pontot sem veszítettek.
Hát én szerintem itt egyébként már megvan az a 8, amelyik playoffba megy, vagy hát persze itt ugye elmondtad, hogy a Bluesnak még talán itt ez az utolsó esélye, de ugyanaz van, hogy azért jelenállás szerint a St. Louis 29 rendes játékidős győzelmet számlál, ezért ez eléggé karcsú. A többiekhez képest is messze le vannak maradva. Úgyhogy én azt hiszem, hogy igazából így, mint legjobb 8, én úgy érzem, hogy az megvan, vagy legalábbis ott megvagyunk, és maximum csak a sorrendben lehet valami változás, és esetleg itt inkább talán azért érdemes menni, hogyha mondjuk az Edmontonnak ez a 2 vereség után most nem történik javulás, akkor azt szerintem már látom a Vegasban, hogy még elcsípjenek egy hazai pályát is akár. Én nekem igazából a Vegas az sosem volt olyan szempontból kérdés, hogy bejutnak, tehát ő nekik, én kvázi még mindig őket tartom így a legnagyobb favoritnak, így a címvédésre konkrétan, csak így szerintem elaludgattak egy kicsit, és aztán így utazgattak a mezőnyben. Aztán néha voltak olyan eredmények, amikor talán máskor, hogyha mondjuk esetleg még harapósabbak, akkor felpörögnek, de például azért arra fel tudtak akkor pörögni, ami szerintem kifejezetten látványos volt, és számomra fokmérő, hogy amikor az Edmonton győzelmi sorozatát meg kellett szakítani, azt azért megtették, ugye még februárban, tehát hogy azért ez egy brutálisan kemény csapat lesz, és akkor még itt esetleg azt lehet számolgatni, hogy mondjuk a Dallas-Colorado között még jöhet-e előzés, de most a Dallas olyan formával lendült, hogy igazából már én azt sem látom, tehát például ott a központi csoport én szerintem az úgy nagyjából megvan, tehát hogy ott igazából lehet lassan így ezeket a párharcokat hát ceruzáról torra átírni, és akkor a másik oldalon megmondom esetleg ezt a Vegas Edmonton cserét látom egy kicsit, de hát igazából azért az sem annyira valószínű. Szóval az ott ez egy tisztább sztori nekem.
Nagyjából amúgy én is így látom itt a központi divízióban, hogy a Dallas meg a Colorado mire megy egymását, itt ugye majd lesz nekik hétfő hajnalban egy meccsük Denverben, de egyébként én simán el tudom képzelni, hogy addigra ez már el fog dőlni a Dallas javára, és az nem lesz egy annyira fontos meccs, vagyis hát lehet, hogy egyáltalán nem lesz az. Dallasban most tényleg minden összeállt, kiderült, hogy Attinger is még azért tud védeni, úgyhogy ő is elkapott most egy remek szériát. Ha már itt Andrisra mondtad a Vegas-t, hogy nálad ők a favoritok, én kitartok Dallas mellett, már nem tudom, jó pár hónap őket mondom, aztán a csereslopnál hoztak tökéletes építőkockákat, majd arról úgyis beszélünk. Igazából nekik mostantól arra kell figyelni, hogy nehogy megnyerjék az egész alapszakaszt, mert akkor nyilván eláshatják magukat, és majd ilyen tovább az átok. De én is, ahogy most így ránézek a tabellára, hát nálam kvázi ez az a sorrend, ami alapján majd kialakulnak a párosítások. Meglátjuk ezt az Oilers dolgot, hogy mennyire eresztenek le. Most az a cél náluk, hogy akkor McDavid-del megnyeressék a pontversenyt, vagy inkább győzelmeket gyűjtsenek, bár idén ez eléggé szépen összefügg, nem úgy, mint mondjuk a jóval korábbi években. Nálam ez a 8, ez így már kész van.
Igen, azért itt még a keleti divíziónál, vagy a keleti főcsoportnál is meg lehetett volna említeni azt, és ez érdekes lehet, hogy persze itt vannak olyan különbségek, amelyek még akár behozhatók, de most azoknál a csapatoknál, akiknek már biztos a rájátszás, lehet, hogy rohadtul nem érdekli őket, hanem itt az hátralévő mérkőzéseken már csak arról fog szólni minden, hogy csak csúszkáljuk le ezeket a 60 perceket, és utána kezdődjön a rájátszás, és akit lehet, csak pihentessünk. Tehát mondjuk, amit mondtál itt a hétfői Dallas-Coloradónál, már nem gondolom, hogy annyira vérmesen fog küzdeni az Avalanche, csak azért, hogy legyen meg az első hely, hanem inkább az, hogy jön, aki jön, és kezdünk, ahol kezdünk, csak legyen mindenki egészséges, és készüljünk a playoffra, és annak a kezdetére, ami hát tényleg itt van most már a nyakunkon. Az Edmonton Vegas, az tényleg érdekes lehet, főleg ugye a tavalyi párharcuk miatt is, meg ott azért van egy kis történelem is a korábbiakról, már amennyi lehet Vegas szempontjából. Vancouver meg úgy tűnik, hogy behúzza ezt a divíziót. Nekik lesz még egyébként egy meccsük az Edmontonnal, és ott az Edmonton mínusz két meccsben van. Én még el tudnék képzelni itt meglepiket a divízió helyek kapcsolatban, de abszolút értem, amit mondta, hogy ti már ezeket látjátok, ezeket a párharcokat. Hát nagyon
esetleg ott a wildcard helyeken ott lehet helytelen esély, meg a Kings között, és akkor a Dallas meg a Canucks kivel játszik, de nagyjából ennyi, szerintem.
Egyébként rettentően kemény lesz az összes párharc.
Az biztos. Na, az biztos.
Ez a nyugat most az elmúlt két évben, vagy két-három évben. Én megmondom őszintén, de szerintem ezt mondtam akkor is, hogy nem is kicsit lenéztem a nyugati párharcokat, mert annyira volt minden évben legalább két olyan kiemelkedő csapat, akik teljesen biztosnak tűntek, és ez általában be is jött. Tavaly abszolút a Vegas, azelőtt pedig még tisztában a Colorado, de hát ami itt idén lesz, az kőkemény oldoklés, és ami az elmúlt években pedig a keletre volt jellemző.
Pont egyébként most a hétvégi mérkőzésen feltették a provizórikusan a playoff párosításokat, és hát ilyen leesett az állam, tényleg így, ahogy ezt elnézve, nyugaton tényleg nincsen rossz párosítás, és igazából a kelet is úgy néz ki, hogy jelenállás szerint, ami mondjuk így nem nagyon indítaná el az ember fantáziáját, az a Rangers Capitals lenne, csak ugye jelenállás szerint a Rangersnek van a legtöbb pontja, tehát akkor a Capitals biztos simán tovább jut.
Így van, így van.
Hát meg, de például abban is simán lehet egy Rangers Detroit, ami már egy kicsit pikánsabb lehet, mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy mióta nincs Wings a rájátszásban, stb. Bár ennek nem tudom, hogy ti mennyire örülnétek, hogyha ismét ott lennének, de mindenképpen szívesíteni az elmúlt évekhez képest.
Én olyan mélyre nem látok. Sajnos.
Jó, hát akkor szerintem nagyjából elbeszéltük ezt a nyugatot is. Itt tényleg talán a következő mérkőzésen körvonalazódik még inkább, főleg, hogyha a Blues 60 percen belül kikap a Nashville-től, és akkor ott abszolút tisztulhat az, hogy mely 8 csapat fog bejutni a rájátszásba, és akkor itt van egy olyan csapatunk, akit már emlegettünk, hogy talán voltak olyan hangok és olyan szurkolók, akik nem teljesen szívesen látták volna a Vegas Golden Knights-t a rájátszásba, és hát ennek meg volt az oka, hiszen megint alkottak ennél a cserestopnál, ami miattuk lett igazán érdekes, hogy itt a cserestop előtti hetekben már sokan beszéltek arról, hogy ez a piac ez botrány, és hogy igazából nem is biztos, hogy megéri bármelyik csapatnak nagyobb áldozatot hozni azért, hogy erősítse a keretét. Hát a Vegas ezt megtette, az más kérdés, hogy hát ugye elvileg legálisan, de hogy morálisan mennyire működik ez a dolog, Ezon Carter szerint abszolút, mert hát ők nyerni szeretnének, ugye, mások nem, és mindenkit odavittek, míg mások nem nagyon erősítettek, például a Colorado igen, de abszolút szabad kezet adok, hogy kikkel szeretnétek kezdeni, és mely cserékkel ebben a, vagy egy kicsit felelevenítsük a cserestopot, mert hogy nem beszéltünk arról.
Hát, hogyha itt nyertesre, meg vesztesre szeretnék osztani, akkor na ez az, amiben viszont teljesen átfordult a világ a tavalyhoz képest, mert tavaly ugye keleten vártuk az óriási szkandert, és tényleg 8-ból 6 csapat all-int nyomott, most ugyanez történt a nyugatiakkal, és egyébként nyilván a Vegasnál még nem is láthattuk, hogy mennyire fog ez beválni, és ilyen szempontból valamilyen szinten hátrányból indulnak, mert nekik majd a playoffban kell valahogy kémiát csiholni, hogyha az összes érkező, meg visszatérő majd bekerül a csapatba. De például a Colorado abszolút nyertesnek tűnik. Nekem van egyetlen egy kedvenc statisztikám, hogy hát a cserehatáridő óta a Colorado 29-szer volt emberhátrányból, és ebben 28-at kivédekezett, ami hát az elmúlt, nem tudom, évtizedben óriási, vagy talán hogyha létezett, mondjuk a 2 évvel ezelőtti csapatnak gyengesége az emberhátrányos védekezés volt, nem véletlenül hozták Dühémet, meg Trenyint, akik hát új szintre léptették ezt az emberhátrányos egységet, sőt, még Walker is játszik ott, úgyhogy ez volt az egyik hiányzik, a másik meg a második soros center, ami szintén úgy néz ki, hogy orvoslásra került, úgyhogy ha nem is annyira látványosan van ott is majdnem minden kirakós darabka a helyén, mint mondjuk Dallasban, vagy mondjuk nem annyira komplett a csapat lehet, mint mondjuk a Vegas, de azért ők is eléggé komoly karmozdulattal bejelentkeztek ezért a kupáért.
Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni itt a Colorado részéről. Ráadásul ugye, ahogy rárúgták arra az egész cserehatáridőre az ajtót, hogy viszonylag nyugodt órák voltak, és már nem is volt olyan sok hátra, amikor itt ugye a Denverieknek a mozgásaitól volt hangos a liga, és aztán a végén meg ugye a Vegas jelentkezett be itt, főleg ugye a Hertl csere volt már az, amit úgy szerintem úgy mindenki elkerekedett szemmel nézett, mert meg mondjuk, amikor Manta érkezett, az még úgy azt hiszem, hogy tűrhető lett volna. És igen, ugye valóban, hogyha itt nyertesekre akarunk menni, akkor a Colorado, főleg ugye a játék a minőségének a javulásában szerintem nevezhető az egyik nyertesnek. Itt ugye akár egyéni szempontból tényleg Mittelstädtet külön ki lehet emelni, akinek az ázsiója azért elég meredeken megy felfelé, úgyhogy neki ugye lejáró szerződése után ez kifejezetten jól jöhet majd, hogy nyáron mit kezd és szépen megtömheti a zsebeit. Egyébként úgy néz ki, hogy ugye az Avalanche-nek is ez prioritás lenne, aztán majd az kiderül, hogy egyáltalán belefér-e. Úgyhogy arról a részről ez szerintem tényleg elég egyértelmű volt, és ráadásul itt Walker is nagyon jól megtalálta egyébként így a közös hangot Jack Johnsonnal, tehát hogy azért Johnsonnak a gyengesége is sokkal nehezebben észrevehetők, azt hiszem, ebben a párosban. Úgyhogy igen, ez nagyon tetszetős volt, amit a Colorado csinált.
Én még győztesek közé sorolnám a nyugatról, és ha már itt többször beszéltünk a Dallasról, akkor a Stars-t, mert ugye azt még találgattuk, hogy ebben a csapatban annyira illene Chris Tanev, és talán csak ő hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen az egész kép, hogy aztán hát Jim Neal is pontosan így gondolt, és meg is szerezte még hozzá, hát piszok olcsón. És akkor mellette még ugye Wyatt Johnstonról már tavaly is ódákat zengtünk, idén Thomas Harley szintet lépett, aztán egyszer csak megjelent Logan Stankoven is, nem áll semmiből, azért lehetett tudni, hogy majd ő is bekéreckedik a nagyok közé, és hát aztán berúgta az NHL ajtaját, úgyhogy hát baromi jól néz ki ez a Dallas, és különösen ez a... Én nagyon szeretem az ilyen ordító hiányposztra tökéletes megoldást a cserehatáridőnél, mert ezek olyan szépen el tudnak sülni. Valamikor nem egyébként, de itt most azért Tanev is igen hamar beilleszkedett, és hát azért a Caroline-t is szerintem említsük meg, ahol nem is a Jevgenyi Kuznyecov miatt, hanem a Jake Gensert is lerabolták Pittsburghből, és hogyha nem is feltétlenül gólokban, meg pontokban, de hát a mutatott játékban annyira passzol abba a csapatba, és annyira meg sokszorozta a Caroline-nak az opcióit, akár sorösszetételben, akár mondjuk játékrendszerben és szisztémában, hogy ez az a perfect match, amiről nem tudtuk, hogy az lesz, pedig nagyon annak néz ki, úgyhogy hát itt is kicsit azért van párhuzam a két csapat között, ugye a Stars meg a Canes között, hogy itt azért a kapusposzt továbbra sem biztos, hogy annyira meggyőző. Oké, most Dallasban elég jók a sorozatok, de hát azért Andrissal mit végig szörnyűködtük a Carolina-i kapus drámát, ami az egész szezonban jellemző volt, úgyhogy talán az lehet majd még érdekes, de hát ott is úgy néz ki, hogy Frederik Andersen régi fényében tündökölt. Meg hát Kocsetkov is néha összeszedi magát. Úgyhogy nálam tehát én például ezt a döntőt várom egyébként.
Uha.
Ja.
Egyébként eddig nem merészkedtünk. Pont ezt akartam mondani, hogy első kézből itt ezt a Carolina-i kapusdrámát.
Hát én meg a Dallas, csak másik fantasy liga miatt, és nyilván mikor az enyém már véget ért, akkor kezd el a Tinger védeni, de hát ez szinte természetes.
Egyébként hozzáteszem, hogy itt a Caroline-nál egyébként most ez már nem drámai, tehát azért mióta Andersen visszatért,
igen,
itt a vérökképződési problémák után azért alapvetően azt lehet látni, hogy felváltva mennek, és igazán olyan mérkőzése Andersennek, amilyen nagyon homály lett volna, az nem akadt, és Kocsetkovnak is csak egy, tehát hogy nem feltétlenül...
És az nála jó?
Azért mondom, hogy ez nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy ez akkor komoly probléma lenne, tehát még csak azt sem lehet érzékelni, hogy akkor ő úgy érezné, hogy itt valami igazságtalanság történt vele, hogy Andersen problémái után ő volt, ugye kimondottan deklaráltan az első számú, és ez most már nem igaz, mert 50-50-ben védenek, de szerintem megbékélt ezzel a helyzettel mind a két kapus, úgyhogy a Carolina-nak ez kifejezetten jó, és hát őnekik, tehát most a Carolina jelenállás szerint az a csapat, ami tavaly volt a Vegas, tehát hogy ráadásul annyira jó most ezekben az időszakokban a Carolina-ban kapusnak lenni, hogy Kocsetkov még fel is dobja a meccseit ilyen arccal előrevetődéssel, meg kibáldozgatással, mert ütten csodálatos, hogy feldobja a meccseket, de hogy ugye a Carolina nagyon kevés lövőhelyzetet enged védelmi szinten, tehát hogy itt most tényleg lehet, hogy egy hálás feladat lesz majd keleten a Hurricanes menetelését nézni, meg elvárni, mert egyébként ezzel én is nagyjából így vagyok, és arra reflektálva az meg már szerintem, hogy ugye a Dallasnál Jim Neal hogyan ténykedik, és hogyan szerez meg játékosokat ebbe a csapatba, az meg egyrészt élményszámba megy, másrészt pedig a general manageri posztnak, így a, ennek az utóbbi éveknek szerintem most már ilyen koronázatlan királya kezd lenni, mert nagyszerűen ténykedik.
Tavaly amúgy meg is koronázták végül is, ha úgy vesszük, de hogy tényleg ez nem csak egy ilyen pünkösdi királyság volt, hanem pontosan tudja, megvan a koncepció, hogy mi alapján épít csapatot, és aztán ezt egyébként igen csak jó hatásfokkal teszi, és nagyon olcsón.
Aztán majd a Jamie Benn is nagyon vár valakit.
Igen, és elszáll az agya.
Igen. Egyébként, Barna, hát kihagytál egy nyertes csapatot, és egy perfect fitet. Hát a New Jersey Devils.
Új.
Aki hát megszerezte a kapusát, és lám-lám, elszállt minden gondjuk.
Kapusait.
És a rájárt.
Ja, várj, azt hittem, hogy megszerezte Curtis McDermidet.
Ja, nem. De az is perce, hát az a hajnalunk nem lett volna olyan nélküle, de én nem erre gondoltam, hanem erre a csodálatos narratívára, hogy hát nem látják, hogy adnak a csapatnak egy jó kapus kell, hát szerezd meg a jó kapust, és akkor jó leszel.
Fú, borzalmas, ami ott megy ezen a poszton. Múltkor láttam egy, hát múltkor, most már jó pár hete egy ilyen összesítés, hogy akkor a Devils előző nem tudom hány kapusa, mondjuk a Schneider éra óta, és hogy például a Lindy Ruff időszakában nem volt olyan kapusa a Devilsnek, aki 90% fölött védett volna, félelmetes.
És akkor végül is ki tudjuk hozni azt, hogy a csere határidő vesztese az igazából nem is csapat, hanem egy játékos, és akkor nevesítve Vitek van ecsek? Tehát ő két év múlva valahol a cseh élvonalban látjuk, viszont amikor már ilyen nem tudom hányadszor égett ki a San Jose Sharks-nál, és kapott nem tudom sok-sok volt.
Megkládnóba járom érhoz.
Egy picit megijedtem, hogy elleved az ilyen nagy mondatomat, hogy nem egy játékos a vesztese a cserestopnak, hanem a liga.
Azt hittem, hogy egy edző.
Mert egy picit, egy nagyon picit térjünk vissza erre a Vegas mizériára, mert ez most már engem tényleg frusztrál egy picit. Mert lehetett azon jót röhögni, hogy Nikita Kucherov felvette a pólóját, meg azon, hogy végül is Mark Stone tavaly is éppen hosszú távú sérült listára került, és hogy nem ők is felemelték a kupát, de hogy idén harmadszor is eljátszó ugyanezt pofátlanul a Vegas, és itt most megint elővenném a közvéleményt, sokan ezt még tapsikolnak is neki, hogy ez micsoda tökös húzás. Lehet ezt valamennyire szabályozni? Fogják-e egyáltalán szabályozni, hogy mindenki telibe szarja, és megyünk ezzel együtt, ezzel az árral, és majd amikor ténylegesen 100 millió lesz a salary cap, akkor erről már nem fog senki sem beszélni semmilyen szinten, hogy lehet ilyet csinálni, vagy megint ezt csak így hozta az élet, és szerencséje volt a Vegasnak.
Hát most ugye volt GM meeting néhány héttel ezelőtt, és ha jól tudom, akkor be akarták dobni ezt a témát, de hogy még csak prioritás sem volt, hogy ezt tisztázzák, mert persze ott volt napirenden, de hogy ugye teljesen más dolgok volt, vagy egy dolog volt a fő vezérfonal ezen a többnapos eseményen, és
igen, hogy hol legyen hát a buli, és kit hogy küldjenek el.
Igen, meg hogy mit lehet challenge-elni, stb. Úgyhogy inkább magát a játékot érintő módosítások kerültek ott a terítékre, és én őszintén szóval nem láttam azóta semmilyen legalább módosítás tervezetet itt a salary cap és annak kiskapuinak bezárására, úgyhogy ez egyébként nem ugyanaz, mint ez a rempe dolog, hogy én nem a csapatot ítélem el, hanem a ligát, mert hogy egy csapat előtt biztosítva vannak olyan lehetőségek, amiket egyébként lehet, hogy nem ismer az összes GM, mert ez is benne van a pakliban, hogy vannak, akik annyira, nem azt mondom, hogy vakon vannak, csak vannak, akik sokkal-sokkal-sokkal jobban belássák magukat a szabálykönyvbe, meg hogy az azáltal biztosított kiskapukat is jobban ismerik, és hogy ők ennek utána mennek, és ugye ennek, mivel semmi konzekvenciát nem von maga után, miért ne tennék?
Várjál, arra gondolsz, hogy mondjuk a San Jose Sharks azzal sincs tisztában, hogy mit jelent az, hogy retain salary?
Például.
Majd holnap megnézzük, hogy...
Pontosan.
Basz meg! Még 6 évig fizetjük ezt a játékosokat, nem is lesz nálunk. És mennyit is? Vagy most gyorsan kikeresem.
És nem csak az, hogy ők fogják fizetni még mennyi ideig, hanem ugye, hogy ott ugye van két slot, amennyire gazdálkodhat egy csapat, és... Hogy az Istenbe akarsz rebuildálni, hogyha ezt a két slotot évekre előre te befoglalod?
Úgy, hogy sokszor emlegetett Mark Edward Vlasic még mindig ott van, és ő megúszta ezt a slotot. De igen, Thomas Hertl 2029-ig fizetve lesz a San Jose Sharks által 1,4 millió. Hát most kerekítettem egy picit, de ugyan mindegy.
Tehát engem például a fantasyben is, hogyha játszunk, és talán itt lehet párhuzamot vonni a való élet és a fantasy ligák között, hogy engem legalább annyira idegesít az, akit lehúznak, mint maga a cápa. Mert miért hagyja? Tehát hogy lehet Mike Greer ennyire teljesen gyökér?
Szerintem lerakták a telepontot a Vegasnál, és így néztek egymásra, hogy ez mi volt.
Ja, amúgy van a pénzcsinálóban van, ugye
igen,
ez a
jelenet,
amikor Brad Pitt lerakja a telefont, és mondja neki a Johnny, hogy valamit még akart mondani, nem? És nem, amint megkapod azt a választ, amit szerettél volna, ráteszed a telefont.
Igen.
És lehet, hogy Greer egyébként azóta mondja magát, nem tudom, McCrimon üzenet rögzítőjére. Tehát meg kell találni a balekokat, és a Vegas tökéletesen találta meg a balekokat, szerintem most itt a cserehatáridőnél.
Igen, ez csak egy ilyen plusz megmosolyogtató dolog volt ebbe az egészben, hogy oké, az egyik kiskapu, hogy megszerezték még Hurtlet is azután, hogy Hennifinnél is cseréltek, ami hát sajnos eddig baromi jól néz ki, most a legutóbbi mérkőzésüket közvetítettem, és hát abszolút kiemelkedik, mind támadás, mind védekezés, ötözőben mindenhol rohadt jó Hennifin, pedig már mennyire temették Calgary-nál is, hogy ő nem az a kiemelkedő. Sőt, hát még azt hiszem Dom is előhúzta a kártyáját, hogy amúgy óvatosan azzal, hogy ő mennyire jó védő, hát most rohadt jó a Vegasba, de maradjunk Hurtlenél, hogy ugye őt is megszerezték a végén, és akkor még persze még retained is. Egy olyan hosszú távú szerződéssel kapcsolatban...
Hát meg, hogy még ők eleve... adnak harmadik körös draftot,
igen,
bassza meg.
Hát ami amúgy nagyon kifejezetten értékes dolog tud lenni az NHL-ben, hát látunk nem egyszer, hogy talán még van egy ilyen hosszú távú statisztika is, hogy a harmadik körösökből gyakrabban van NHL-es, mint a második. Na mindegy, tök mindegy, de igen, ez most megint megtörtént, és kíváncsi vagyok, hogy Mark Stone mikor fog jégre lépni majd a play-offban. Ugye Hertől már egy szó, szóval az adott, hogy jó ott lesz.
Jó, hát mint ahogy Kucserov is végigedzette majdnem azt a teljes szezont, amit egyébként kihagyta az alapszakasz, de az utolsó két hónapban teljes értékű edzés munkát.
Hát persze, hát, hogy tudta, hogy majd a hajón fog sörözni és pihenni. Most minek pihenjen decemberben, mikor nem volt a feladat előtte.
Persze.
Úgyhogy ezt ismét végigéltük, és hát több mint valószínű igen, hogy nem nagyon lesz itt változás. Engem tényleg az érdekel, és ezt már még korábban felvetettem nektek, hogy most ez úgy fog igazodni ehhez a liga a későbbiekben is, amikor valóban 100 millió lesz, mert nagyon közel van ez a következő évben, drasztikusan fog nőni minden évben a salary cap, hogy majd mikor 100 millió lesz, akkor a 130-ig toljuk ki. Vagy tényleg szépen lassan eltűnik a hosszú távú sérülést, mondjuk addig még lesz egy CBA, ahol viszont kénytelenek lesznek tényleg beleásni magukat ebbe a problémába, mert az alapkönyve az NHL-nek és annak a működésének, de ez mindenképp érdekes lesz majd. Nem tudom, hogy itt a cserestoppal kapcsolatban még... Ja igen, én még egy vesztest akartam hozni, csak olyan gyorsan akartam itt a Rage-et elnyomni a ligára ezzel kapcsolatban, hogy megfeledkeztem róla. Hogy hát azért a Florida Panthers is valamilyen szinten említettem is már, hogy amióta érkezett Vladimir Tarasenko, ott igencsak rúgdácsolag.
Én is felírtam őket egyébként kérdőjellel, tehát nálam van három csapat kérdőjellel, egy meg dupla kérdőjellel. Az egy, az a Leafs, a dupla kérdőjeles, de ott azért egyáltalán nem drámai helyzet, csak szerintem azért azóta, mindenki tudta, hogy nem Edmundson lesz a megoldás, és hát nem ő. Milyen meglepő, hogy nem ő. És akkor nálam ott van a Flyers, mert hát náluk azért várható volt, hogy szellerek lesznek, vagy hát benne volt a pakliban erősen, hogy szellerek lesznek, és hát talán ezzel is összeköthető az, hogy elkezdtek süllyedni, de valóban a Panthers, meg nem kicsit a Vancouver is, mert amennyire mindenki üdvözölte ezt a Lindholm cserét, annyira szarul néz ki egyébként, és ez ugye ez január végén történt, nem is a csere határidőnél, és azóta sem tudott normálisan beéleszkedni, és hát igen, a Florida kicsit hasonló cipő, mert van, amikor neked van egy tök jó egységed, és hozol bele valakit, aki egyébként talán még illik is, és aztán nem úgy sül el, mint ahogy a pozitív példáknál mondtam erre csapatokat, meg játékosokat, valahogy Floridában ez nem néz most ki jól.
Bizony nem, de attól függetlenül ott lesznek a rájátszásban, és nyilván lehet, hogy ők már ezt valamennyire el is engedték az elmúlt időszakban, bár ugye ez ilyen, hogyha ezt nézzük, akkor totális ellentéte lenne a tavalyi évnek, mert ott óriási lendülettel érkeztek a playoffra, éppen meglett és át is robogtak a Bostonon. Most pedig lehet, hogy valamelyik csapat pont ellenük fogja azt megtenni, bár szerencséjükre úgy tűnik, hogy a Leafs-el kezdenek, úgyhogy annyira nem is kell beszarni valószínűleg.
Jó, de egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy most mindenki azért azt harsogja, hogy azért a Toronto azért, mintha kezdene hát fizikálisan is közelíteni ahhoz, ami mondjuk egy playoff hokiban elvárás, és nem nagyon volt meg itt az utóbbi években.
De tudom, nekik hogy... ezt nem fogják hagyni, Andris. Tehát, hogy ez nekem... Jó, sajnos hát... ezt végignéztük az elmúlt években, hogy egy óriási különbség volt ilyen szempontból, hogyha a Floridát, és nem akarom kijegyezni csak a Toronto szíriára, ez más szírián is látszott, hogy rohadtul engedtek nekik nagyon sok mindent, és ebből a Toronto hiába a Dubas is próbált izmotni, sose jöttek ki belőle jól, mindig az lett a vége, hogy a Toronto játékos lett eltiltva, és felőrölve ezáltal.
Nem biztos, hogy izmot kell venni, hanem alattomosságot kell venni, és ilyen
ez jó, hát amúgy
már ez rossz irányba hajló ravasságot és csibészséget.
Igen, ez Domiék lehet, hogy jobban fogják tudni, itt tényleg utána az, hogy milyen síp szóljon. Szerintem ez dönthet. Nem tudom, én nekem most semmilyen elvárásom nincs a Toronto playoff-val kapcsolatban, lehet, hogy ez így is van rendjén. De igen, tehát, hogy vannak ilyen vélemények, hogy ez majd idén emiatt lesz jó, vagy jobb, aztán majd meglátjuk. De a Florida még mindig erősebb ebből a szempontból, mind alattomosság, mind pedig fizikalitás terén szerintem.
Hát alattomosságban
az
nem sok pár.
Nehéz találni.
Igen, na, de szerintem lassacskán mi is vegyük fel a kesztyűt, és kezdjünk el izmozni, mert hogy beszéljünk először bemelegítésképp csak az Atrosról, ami nyilván csak a pontokról szól, de itt van három srác, Nikita Kucherov, Nathan McKinnon és Connor McDavid, jelenleg hát most 130, Kucherov egy kicsit elhúzott itt a Leafs elleni meccsen, 130 pont alá, 42 gól, 88 assziszt, most mindenki McDavidnek a 100 asszisztos szezonjáról szól, de most, hogyha így folytatja Kucherov, akkor még lehet neki is meg lesz. Nathan McKinnon 47 gól, neki meg lehet az 50, 80 assziszt, 127 pont, és hát McDavid 29 gól, ő most elfelejtette ezt a dolgot, 97 assziszt és 126 pont. Mi lesz ennek a vége?
Szabi, te mondtad valamelyik közvetítésben, hogy ugye McDavid most kitalált magának egy másfajta ént, és akkor...
De tényleg olyan.
Hogy jó, ez most akkor megvolt a tavalyi, akkor most idén nézzük meg ezt a 100 gólpasszos szezont, hogy összejön-e, és akkor most ezzel ő feldobja magának így a kis szezonját, hogy ne unja meg. Hát ugye itt azért Kucherov és McKinnon is például már a franchise rekordot megdöntötte. Ugye Kucherov...
McKinnon még nem.
Bocsánat, a Colorado-i rekordot.
Igen, az megvan.
Szekik rekordját, igen, és ugye Stastnyét kellene még üldöznie, amit 12 pontra van. Ugye így
simán meg lehet.
Meg lehet egyébként. Amúgy. Meg lehet. Kucherov azért Stamkost nyomta le, szóval hát azért az sem kis dolog, meg egyébként nyilván az, hogy McKinnon meg karrierje legjobb szezonját, meg Szekiknél is komolyabb évet hoz, de hát ez náluk egyébként egy páros versenyfutásként már definiálható, nem tudom mióta, és itt ugye végül is McDavid jött vissza rájuk, akit pedig, nem tudom, még 2024-re fordulva is, de azért nem tudom, tehát tényleg majdnem az alapszakasz felétől kell fölvésni, úgyhogy hát ezért harcban van, hogy övé legyen az Arthros. Egyébként gyorsan megnéztem, McKinnon jelenleg pont 138 pontos iramon van, még hétvégén 139-esen volt.
Úgyhogy, igen, csak most idegenbeli túra van, az nem szokott neki ízleni.
Igen, igen. Úgyhogy hát nem tudom, egyébként ezek annyira gyorsan váltakoznak, hogy én itt erre egyáltalán nem merek semmit tippelni, mert így neki mentünk azért pár héttel korábban úgy az állásnak, amikor úgy tűnt, hogy jó, akkor Kucserov süllyedőben, és akkor McKinnon meg nagyon ment.
McDavid meg sehol,
és aztán ehhez képest meg most itt vagyunk, és tényleg így a játékos éppen egy mérkőzést teljesít, és akkor, ha egymás mellett párhuzamosan játszanak, akkor már tényleg az ember összekuszálódik, hogy ki hogy áll. Így amikor így olyan mérkőzésekben vannak benne, ahol több pontot szereznek, szóval én nem merek semmit mondani, így az occok alapján nyilván McKinnont tartották egyébként így favoritnak tényleg, de most akkor jött Kucserov. McKinnonnál ugye ez volt a amin mindenki felháborodott, ugye az az ominózus hazai sorozat, ami pontszerző sorozat, ami ugye megszakadt, amikor ott ugye egy öngólnak és ezáltal csak szimplán tévsz találatának írták be múlt hétvégén. Ugye azért az nagyon motiváló lett volna végigvinni úgy egy szezont, hogy minden hazai mérkőzésén van pontja. Nyilván, hogyha ez összejött volna neki, ami még Gretzkinek sem, akkor azért tehát az hatalmas dolog lett volna.
Kell mondani nevet egyébként, hogy...
Nem vártam ezt el egyáltalán, mert nyilván, amit mondott Andris is, itt tényleg az van. Itt inkább az a szép
én meg egészben, hogy mondanám egyébként.
Hogy nagyon-nagyon rég nem láttunk szerintem hasonlót sem. Most nem csak az, hogy ránézel és a számok önmagukban, hogy itt most bőven lehet még 140 is, akár mind a háromnak, mert annyira a beteg tempót nyomnak, hanem az, hogy igen, ez hogy hármas verseny.
Hát, itt most tulajdonképpen a hát még a legeslegelső lockout előtti éra éveit éljük. Ugye ez még a 94 előtt. Nem véletlen, hogy akármilyen rekordot vagy statisztikát hoznak föl itt az elmúlt hetekben bármelyik játékos kapcsán, akkor ott van az, hogy 93 óta első, 92 óta első, vagy 94 óta első, ez a három ember, ez visszahozta a 80-es évek vége, 90-es évek elejé tempót, ami már szerintem önmagában egy csoda, mert hát az még nagyjából így Gretzkinek pont a fénykora, de Lemieux-nek már a fénykora, és ez a három ember, ez felveszi most velük a versenyt, ami tényleg félelmetes, és nem tudom, amikor januárban McDavid olyan 20-valány pontos hátrányban volt, akkor is ott nézegettem, hogy vajon elég előnye ez a másik két fickónak, és nem. Vagy hát lehet, hogy az lesz végül, de hogy azért behozt őket nagyjából három hónap alatt, vagy kevesebb, mint három hónap alatt, és szerintem, hogy meg is fogja nyerni, és egyébként ez a McDavid identitás, ez amúgy annyira vicces, mert még amikor a tavalyi szezon előtt ugye megcsináltuk a saját kis tippjátékunkat, és akkor mondtam, hogy szerintem McDavid gól király lesz, mert az még nem volt, és akkor lőtt 64-et gyorsan. Most idén visszaállt erre az előkészítő szerepe, mert még sose volt 100 gólpassz, úgyhogy én már arra is kíváncsi vagyok, hogy jövőre mit fog kitalálni magának, nem tudom, legtöbb kiállítás perc vagy.
Nem tudom, esetleg kupát nem akar nyerni?
Hát az majd jön egyszer.
Jó.
Vagy nem.
Na jó,
kupája akkor, az van másnak is. Az
akkor én itt ezzel a párhuzammal, hogy mondtad, hogy a 90-es évek eleje óta nem volt sem ez, sem az, meg hogy azóta döntögetnek rekordokat, akkor én most veszem fel a kesztyűt, és akkor átmehetünk az MVP-re. Ugyanis itt a négy srácon kívül van egy, vagy a három srácon kívül van egy negyedik is.
Eddig a pontig azt hittem, hogy ez egy komoly adás lesz.
Aki még egy másik kategóriába beleszólhat. Én azt gondolom, hogy igen. Hiszen 92 óta nem lőttek 70 gólt ebben a ligában, és Matthewsnak még mindig megvan erre az esélye. Nyilván itt, hogyha ez nem jön össze, sőt, most pont McDavid 100 asszisztos szezonja miatt gondolom az, hogy lehet, hogy ez a 70 gól is el lesz felejtve, de hogyha meglövi a 70-et azzal a kétirányú játékkal, ami neki van, most függetlenül, hogy McKinnon van ott a versenyben még, szerintetek amúgy oda lehet, most tényleg próbáljátok elvonatkoztatni, akár azt is nézhetjük, hogy A és B játékosról van szó, hogy oda lehet adni ilyen helyzetben MVP címet a 70 gól miatt?
Csak 70 gól miatt önmagában? Idén nem. Az a baj, persze, tehát óriási mérföldkő a 70, és tényleg ez is egy olyan dolog, amit már több mint 30 éve nem ért el senki, de hogyha most elkezdünk visszamenni az időben, és csak a közelmúltat nézzük, volt már 60 gólos szezon, volt 64 gólos szezon, volt annó kicsit régebben 65 gólos szezon, oké, nyilván a 70 az egy másik polc, de szerintem akkora, vagy nem akkora ugrás, hogy önmagában ez egy Hartot érjen.
Fú, nem tudom. Én szerintem egyébként maga, mint dilemma felvetés nagyon jó, mert...
Tehát én sem 100%-os meggyőződéssel mondom.
Én egyébként azt személyes. Tudom mondani, hogy itt... Most mi az erősebb? Szóval a 70 gólos szezon, ami még nem volt, vagy mondjuk egy nagyon erős versenyfutás, aminek a vége Kucserov, McKinnon és McDavid esetében is ilyen 140 pont, vagy kicsit alatta, na de azért ilyeneket már láttunk.
Tehát, igen, ezek, én is ezen vagyok.
Óriási...
Tehát 140 pontokat azért szintén nagyon rég nem láttunk.
Na meg Davidnek volt 150 fölött is, de itt
jó, szerintem de akkor pont, egyedül volt.
Pont ez az a dolog, mert én nagyon régi ezzel vagyok, vagy ezen az állásponton, hogy alapvetően én valamiért meg Kinonnak adnám, abban az esetben, hogyha Matthewsnak nem jön össze a 70 gól, mert hogyha nem, oké, tényleg nincs igazán ebben a versenyben, de a 70 az egy olyan brutális mérföldkő, és egy annyira régen látott dolog, mert lehet sok pontot szerezni, de mindig azt mondják az okosok, mondjuk ezzel korábban nem értettem annyira egyet, hogy a gólok a legnehezebbek, és azok a legértékesebbek, de 70 az elképesztően sok. És most ebben a felgyorsult pontokban, felgyorsult ligában, és átalakuló ligában is brutális. Tudom, ott van Zach Hyman.
Ugye?
50 plusz fölött, de 70, azért az mégis egy brutális különbség. Chris Kreider. Igen. Viszont közben azért mégiscsak itt van meg Davidnek egy másik olyan mérföldkő, most nem tudom, ezt nem néztem utána, de 100 assziszt is nagyon régen volt.
Az is tehát, 90-es évek.
Tehát, hogyha viszont McKinnon és McDavid között akarok dönteni, és mondjuk a szavazók fejével akarok gondolkodni, akkor viszont lehet, hogy ez a százas fog oda vágni McKinnonnak. Hát hogyha Matthews kikerül, mert nem lövi meg a 70-et, ott van, hogy McKinnon és McDavid között kell dönteni, McDavid biztos, hogy el fog érni a 100 asszisztot, sőt, még az is lehet, hogy 110-et.
Igen, ahhoz is közel lehet.
És akkor viszont amiatt lehet, hogy neki fogják adni. De nem tudom, mondom, én úgy vagyok, hogy viszont, hogyha valaki 70-et lő, akkor, és úgy, hogy tényleg elképesztő kétirányú játéka van idén ismét Matthewsnak.
Hát azt a kutya nem jó, nézi, tudom, lehet, hogy majd, tudom. Lehet, hogy majd kiszúrják a szemét egy szelkével, vagy jó.
Na jó, de az egyébként milyen brutális, hogy az sem, szerintem nem is nagyon volt még soha, hogy valaki gólkire legyen, akár 65 plusz góllal, és szelki. Tehát az már önmagában egy nyilván nem kézzelfogható MVP kategória, de amúgy meg az.
Hát is Matthewsnak ugye ez az egészen szinte mélypont nélküli góllövő forma itt az egész alapszakaszban.
Hát egyszer volt, hogy 9 meccsen keresztül nem lőtt gólt, és úgy lőhet 70-et. Hát ez lehet, pont annyi fog múlni, de igen.
De azért alapvetően És ha jól emlékszem, egyébként az is még viszonylag az elején volt, nem?
Igen, tehát, igen.
Ott akkor ugye elkezdte a Mester hármasokkal, és aztán hirtelen meg akkor átcsapott abba, hogy akkor nem lőtt, de onnantól kezdve mondjuk durván, nem tudom, december óta tényleg így falja a gólokat. Hát nem tudom, szerintem mint vita felvetés, ez nagyon jó. Én alapvetően egyébként most bármennyire is én mondjuk örülnék McKinnon MVP címének, de különben tudnék azzal együtt élni, hogyha ezt díjaznák, hogy Matthews milyen szezont hozott össze, ami tényleg nem volt még, és ez egy ugrás, ez bizonyos értelemben valamilyen halhatatlanság, és lehet, hogy a többieknek mondjuk egy ekkora teljesítmény, vagy hogy mondjam, szóval ami csak az ő nevéhez kötődik, az meg mégse lesz. És ebben az a farabuci helyzet, hogy közben meg Kucserovról alig beszélünk, miközben egyelőre neki van a legtöbb pontja.
Igen, és ráadásul úgy, hogy ugye ennek a címnek nagyon benne van az, hogy az a játékos, aki miatt ez a csapat egyedüli szinten, majdhogy nem miatta ennyire jó, és ő viszi a csapatát. És hát Kucserov idén ez a Tampa Bay Kucserov nélkül, hát lehet, hogy igencsak 6 csapatos
lenne
az a wildcard. Hát igen.
47 ponttal többje van, mint Braden Pointnak. 47-tel. És Braden Point a második a házi listán. Úgyhogy ez konkrétan ez az MVP és a Hart Trophy-nak a definíciója, hogy az adott csapat legértékesebb játékosa ugye kapja, és nyilván az legyen egy jó csapat, és miért jó csapat? Egy ember miatt. Hogyha csak ezt nézzük, akkor ez alapján Kucserov kéne nyerni, hát más kérdés, hogy nagyon ritkán látjuk azt, hogy egy bizonyos díjat valaki azért nyer, mert ő felelt meg a legjobban a magának, a trófának, meg az elismerésnek, a kritériumainak. Én egyébként amondom vagyok, hogy ha Matthews meglövi a 70-et, akkor szerintem ez lesz minden idők legszorosabb négyes versenyfutása, már amíg majd, hogyha szavazatok nyilvánosságra kerülnek, akkor szerintem ott olyan iszonyatosan nagyjából ilyen elmosódó határok lesznek, hogy ez még sokáig lesz egymásra mutogatás, hogy ki miért rakta így az 1-től 4-et, stb. De ehhez kell, hogy egyébként Matthews meglője a 70-et.
Ja, szóval ez vitán felül.
Anélkül ő jelenleg nem kerül szóba.
A 69 is egy szép szám, de azért nem fognak. Nem fog oda kerülni
neki a 70 a belépő.
De ez is mennyire vicces, hogy 69, nem is beszélünk rólad, menj innen, 70, neked adjuk.
Ja, és azt akár lehet egy, nem tudom, üres kapus kapuvas is, vagy egy 3.
Most elkezdett lőni még üres kapus gólokat is az elmúlt időszakban.
Hát mert ő igazából, ha már itt beszéltünk egy Stastnyról, akkor lehet, hogy ő meg a Paul Stastny Vándor díjra szeretne rámenni. A legtöbb üres kapus gól haszontalanul.
Egyébként amikor legutóbb hasonló eset, hogy volt egy játékos, aki nagyon-nagyon elhúzott pontokban, mert ugye itt most jelenleg ez a helyzet, csak nem egy, hanem három játékos, az, és volt egy nagyon durva góllövő, az 91-ben volt, Brett Hull 86 gólt lőtt, viszont 32 ponttal elmaradt a szezon végén Gretzkytől, de akkor ő megkapta az MVP címet. Mondjuk nyilván Gretzkynek addigra volt már 43, de odaadták neki, csak itt hármas verseny van, tehát tényleg elképesztő egyáltalán, hogy erről kell beszélni, és lövésünk sincs. És ugye jelenleg még mindig Matthews van a legtávolabb ettől, mert azért, hát hogyha valaki, akkor ő tud 7 meccsen 7 gólt lőni, de könnyen elképzelhető, hogy akár még kifülteti is az utolsó meccseken, szóval ez csak egy nagyon szélsőséges példa, de az elég durva, hogy tudunk erről is beszélni, hogy ott van, mint forgatókönyv. Most a nagy hármasból meg én nem tudok dönteni, szívem szerint McKinnonnak adnám, de mondom, itt szerintem az a 100 pluszos assziszt az oda szúrhat neki.
És ő tényleg dominál az első nap óta, védekezik, rengeteget javult a védekezése, láttam is egy ilyen statisztikát, hogy ott van a top 10-ben a csatárok között jégidőben, akik a legtöbbet vannak fenn az ellenfél legjobbjai ellen. Ezen a listán egyébként ott van Matthews is. De ez is mutatja, hogy már korán sem egy egydimenziós játékosról van szó. McDavidet meg Kucserovot kereshetjük itt, de nem fogjuk megtalálni, szóval Mickey mellett lehet érvelni. Szerintem McKinnon volt a legkonzisztensebb jelentkezők közül ebben a szezonban.
Hát és akkor meg ne nyissuk meg azt a kis mellékszállat, hogy McKinnon is akkor tud ilyen magasságokban játszani, amikor a kis pajtiát megkapja a sorába. Druent.
Hát igen, az nyilván egy szép sztori, és egyébként erről beszéltünk, és talán az egyetlen olyan dolog, ami nekem így a szezon elején, amikor beszélgettünk arról, hogy mik lehetnek, vagy tippek közül, úgy nagyjából bejött nagyon sok minden, nem. De az, hogy Druent megtalálhatja magát a Coloradóba, hogyha itt nem fogja, akkor sehol. Az tény. De ez megtörtént. Úgyhogy ez mindenképp pozitívum, és szerintem, de ezt csak Barnának mondtam, szerintem meg is fogjátok tartani. Az lenne a logikus. Minden esetre, hát kösz, srácok, hogy itt voltatok. Szerintem nagyjából átbeszéltünk mindent, amit szerettünk volna, elég sok mindent érintettünk, volt ismit, mert hogy végén jelentkeztünk, viszont igyekszünk most már sűrűbben jelentkezni, már csak azért is, mert most jön a java. Tényleg április közepén lezárul az alapszakasz, és utána rögtön 20-án, azt hiszem, akkorra lőtték be a playoff start date-et, bármilyen meccsel is. Úgyhogy érkezünk majd nyilván nem sokára a playoff felvezetőkkel is, párharcokkal, amikor ezek már késztényként kezelhetők. Addig is nézzétek az Arena 4-es közvetítéseinket, ami még ezen a héten lesz is még egy mérkőzésünk. Már említettük, ugye Boston Bruins Florida Panthers rangadó, ez most tényleg az, mert az akár a divízió első helye is múlhat rajta majd a későbbiekben, szombaton 21 óra 30-kor. Úgyhogy, srácok, köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, és hogy hallgattatok minket. Úgyhogy majd jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!